Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Szép délutánt kívánok! A kapcsolódjunk mai adásában először Tanzániába látogatunk Szikosi Ildikóval, aki etikus szafárikat szervez, és Zanzibáron azt is elintézi, hogy vaddelfinekkel úszkálhassunk. Aztán Szabó Dominika mutatja be Budapest színeit, végül Miklós Erikával és a Partitúra stábjával járjuk be a határon túli magyar lakta területeket. Ez itt a Kapcsolódjunk, én Kalmár András vagyok. Azonnal kezdünk!
Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, Tanzániába fogunk utazni, hogy megnézzük az elefántokat, az oroszlánokat és a helyiekkel is megismerkedjünk, és ebben kalauzunk nem lesz más, mint Szikosi Ildikó, aki ilyen jellegű szafárikat szervez. Szia, köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
Szervusz, én köszönöm szépen, hogy beszélhetek Tanzániáról, és üdvözlöm a hallgatókat is.
Ugye ezt te már évek óta csinálod, és beszélgettünk mi már korábban egyszer erről, de hát annyira izgalmas ez a dolog, és hát ki ne akarna professzionális kalauzzal elutazni Afrikába, pláne Tanzániába, ami ugye egy hatalmas ország, azt hiszem, hogy Magyarországnál talán 10-szer nagyobb, viszont csodálatos nemzeti parkjai vannak, és ugyanakkor szuperbiztonságos, ezt azért fontos elmondani ma már.
Igen, nem véletlen Tanzánia a szerelmem. Egy nagyon különleges ország Afrika szívében, amelyet a elmúlt évek során már annyira megismertem, hogy a nyelvüket is egyre jobban ismerem és beszélem.
De az melyik, a szuaheli?
Igen, a szuaheli, igen. Igen, nagyon hálásak a helyiek, hogy az ember szuaheliül köszön, vagy szól vissza nekik. Megismertem az embereket, a gondolkodásmódjukat, a temperamentumokat, ami hát egy kicsit ugye lassú az európaihoz képest, de meg
nem
kell
baj.
Szokni. És nagyon megszerettem a helyieket, akik annyira barátságosak, és annyira békések, és rettentően pozitívan állnak a turistákhoz. Úgyhogy például Zanzibáron is a turisták szabadon mozoghatnak esténként, nem kell semmi kísérő vagy attól tartani, hogy esetleg kirabolják őket. Valószínűleg szóba elegyednek velük a turistákkal a helyiek. Egy-két szó erejéig angolul nagyon jól tudnak kommunikálni, és nem is azért, hogy eladjanak valamit, hanem egyszerűen csak kíváncsiságból és barátságosságból.
Szóba hoztad Zanzibárt, és ugye Zanzibár az egyik névadója Tanzániának, mert hogy másik az a Tanganyika tó, és a Zanzibár ugye hát az meg délnyugaton van, de vagyis délkeleten van, ugye egy legendás sziget.
Igen, hát az utak, amiket Tanzániába szervezek, tanzán szervezőkön keresztül tulajdonképpen én csak összekötöm az utazni vágyókat az utazás szervezőkkel, és a csoportos utakon én is jelen vagyok, és kísérek, illetve mesélek nagyon sok mindent, főleg az állatokról, de ezen az úton eljutunk nemzeti parkokba is, ahol szafarizunk, azaz hát vadlesre megyünk, megnézzük ugye.
Tehát nem lövöldöztök.
Nem, nálunk csak fényképezőgéppel lehet lövöldözni. És a második része az útnak Zanzibár, ami egy keleti kincses láda, és ott is meg kell nézni a nevezetességeket, az izgalmas programokat, és hát feltétlen csobbanni kell a türkisz-kék-indiai óceán vizében. Úgyhogy így az út fele szafari, fele Zanzibár, fele természet, fele kulturális élmény, és egy ugyancsak fizikailag ugyan nem, de lelkileg egy eléggé kimerítő 14 napos utakat szoktunk szervezni Tanzániában.
Fú, hát ez nagyon izgalmasan hangzik. Beszéljünk akkor először a szafárikról. Ugye te szakmádat tekintve biológia tanárnő vagy, és tanítasz is általános iskolában, vagy gimiben?
Általános iskola és gimnáziumba tanítok, a második kerületben most jelenleg biológusként is végeztem, és tanárszakom is van az egyetemen, és hát már az egyetem alatt rettentően érdekelt engem Afrika és az állatok. Már akkor jártam természetföldrajzra, trópusi ökológia, és mindenféle ilyen speciál kollégiumra, és hát rettentő sokat tanultam az állatokról, és meg kell mondjam, hogy azt gondoltam, hogy biológusként én ott a szavannán majd mindent tudok, és akkor szembesültem azzal, hogy az elmúlt évek alatt, amióta kijárok, mennyi plusz tudásra tettem szert ott a vadonba, a helyiektől, a helyi szafari vezetők, kölcsönösen tanítjuk egymást. Én mesélem a tudást, amit az egyetemen tanultam, ők viszont megtanítják, hogy melyik az a fa, amelyiken mondjuk keressük a leopárdot, vagy felhívják a figyelmemet arra, hogy mik azok a jelek, amiből tudjuk, hogy ide hamarosan oroszlán fog visszajönni. Úgyhogy egy olyan szuper kapcsolatban vagyunk a szafari vezetőinkkel, sofőrjeinkkel, hosszú évek óta együtt dolgozunk, hogy egyszerűen egy olyan komplex tudást tudunk a turistáknak átadni. Nem csak arról szól ez az út, hogy itt egy zebra, ott egy zsiráf, hanem egyszerűen tanulnak, egy csomó információhoz jutnak a turisták. Egészen közelről megismerjük az állatokat, hiszen például egy olyan szálláson szállunk meg a Szerengetibe, ami egy tábor, sátorban szállunk meg, ilyen nagy katonai sátrak, de berendezésekkel berendezve, fürdőszoba, vízöblítéses WC is van a sátoron belül.
Fantasztikus.
Ott a sátorban fekve viszont éjszaka hallhatod a vadonnak a hangjait, van, hogy a hiénák hangját, vagy akár oroszlán üvöltést is, és reggel a madaraknak a csicsergését. És volt nagyon sokszor már olyan, hogy a sátorból kilépve pár méternyire tőlünk egy elefánt legelészett békésen.
Nagyon izgalmasan hangzik. Ha ránézek a térképre, akkor mondtad a Szerengetit, ugye nem olyan messze, hát mondjuk messze ezek relatívak, tehát Afrikában minden iszonyú messze van, de ott van ugye a Gorongoro kráter, ami szintén egy ilyen híres természetvédelmi terület, és hát ott van a Kilimandzsáró, amiről azt gondolom, hogy már mindenki hallott.
Igen, igen, bizony. A Gorongoro krátert is meglátogatjuk, az egy kihagyhatatlan hely, egy álomszépséges látványnak is gyönyörű. Igazából ez egy körülbelül 3 millió évvel ezelőtt kirobbant vulkán, ami magasabb lehetett a hegy, mint a Kilimandzsáró, és 3 millió évvel ezelőtt egy robbanásos kitöréssel az egész kúp lerepült a hegyről. Most magának a kráternek, a kalderának az átmérője az olyan 27 kilométer.
Aha.
És ez a kráterfal 400 méter, és ezen a 400 méteres kráterfalon ereszkedünk mi is szerpentinen lefele. Jegyzem meg, ezt az utat használják a állatok is a kibejáráshoz, úgyhogy volt már olyan részem, hogy egy elefántcsordát követtünk lépésben, mert ugye hát azon az ösvénye nem volt annyira praktikus kikerülni őket, de az elefántok ürülékével, azaz a jelzéssel, hogy nemrég itt jártak, szinte minden úton találkozunk. És ide lejutva a kalderába viszont fantasztikus látvány tárul elénk. Az afrikai állatok megtöltötték, tehát benépesítették ezt a kalderát. Egyedül a zsiráf nem tudott lejutni.
Szegény.
És mivel ez egy nagy, de mégis azért relatíve egy kisebb terület, ezek az itt élő állatok megszokták a szafari autóknak, a Land Cruisereknek a jelenlétét, és ezért nem szoktak elrohanni, meglátva az autóinkat. Van, hogy nekünk kell megállni, mert épp a gnúcsorda arra jut, hogy ők most átkelnek az úton, és akkor mennek.
És akkor nincsenek vadorzók, tehát őket az ember ott nem fenyegeti?
Nem, ez a kráter, ez körbe be van kamerázva, ugyanis ebben a kráterben élnek az orrszarvúak. Sajnos már széles szárvú orrszarvú nincs, kihalt, de keskeny szájú orrszarvú van, és nem tudjuk pontosan a számukat, pontosan a vadorzók miatt ez szigorúan titkos. Én azt hiszem, olyan 40 körül lehet a kráterben élő orrszarvúknak a száma. Igaz, a kráter egy része el van kerítve, ahol békésen lehetnek az állatok, oda nem mehetnek be a turisták, de nagyon sokszor kijönnek, úgyhogy ha nem is minden úton, de körülbelül az utak 75%-án látunk orrszarvút, akár közelről, vagy lehet, hogy távolról. Volt már olyan, hogy anya orrszarvú és a borja volt egymás mellett. Óriási élmény, amikor az ember a kihalás szélén lévő állatokat látja. Persze, hogy meglássuk ezeket az állatokat, az is kell, hogy rettentő, tapasztalt, gyakorlott túravezetővel menjünk, és ő tudja azt, hogy merre kell menni, hogy megtaláld például a nagymacskákat, hogy merre nagyobb az előfordulási valószínűsége az elefántoknak, vagy éppen a gepárdoknak, vagy a oroszlánoknak, leopárdoknak. Ez az a tudás, amit most már én is elsajátítottam lassacskán az évek során, és hihetetlen büszke is vagyok erre, hogy egyszerűen otthonosan érzem magam a Szerengetibe. Tudom, hogy merre kell menni, hogy ide-oda, vagy amoda eljussunk, és ebből idén már vizsgázni is fogok. A helyi vezetőnk nem mondja már, vagy nem ő mondja az utat, hanem nekem kell majd mondanom, hogy mikor, merre kanyarodjunk. Ami azért gondoljunk bele nagyon-nagyon nehéz, hiszen ott a szavannán, főleg a füves szavannán, ott aztán semmi támpont nincsen. A fász szavannán is azért elég kemény terep, úgyhogy különösen izgulok most, hogy megtaláljuk-e majd a csoporttal a szálláshelyünket, de hát biztos nem veszünk el, csak ez nekem lesz egy jó vizsga, teszt, és a vezetőnk már előre mondta, hogy akkor én leszek az első számú női és ráadásul fehér női tanítványa.
Csí, nagyon izgalmasan hangzik. És akkor egy hetet vagytok a Gorongoróban, meg a Szerengetiben, és utána mentek Zanzibárra?
Igen, a szafari rész az körülbelül egy hét, 5 komplett éjszaka. 3 nemzeti parkot nézünk meg, a Szerengeti Nemzeti Parkot, mert hát az kihagyhatatlan. Ott bent is szállunk meg ezekbe a sátrakba, magába a nemzeti parkon belül. Azon kívül megnézzük a Gorongoró krátert, és utána még elmegyünk a Tarangire Nemzeti Parkba, ami azért fantasztikus, mert ott vannak a gyönyörűséges, óriási majomkenyérfák, ami hatalmas fák, és egyszerűen annyira látványosak, és mindenki azt gondolja, hogy na jó, már elég fotót csinált róla a 10-nél, de nem, a 20-at is még fényképezzük, mert egyszerűen kihagyhatatlan. És az elefántoknak az otthona ez a Tarangire, úgyhogy nagyon sok elefántot, csordát, kis elefántot szoktuk látni, ahogy meghemperegnek a sárba, vagy ahogy egymást fröcskölik vízzel, vagy játszani a kis elefántokat, az is hatalmas élmény. Van, amikor egészen pici újszülött elefánt ott látunk, még is redőzött a füle, és csak az anyukája lába mellett botorkál. És hát bizony volt már olyan élményem is, ami talán az eddigi útjaimnak, és nem tudom már összeszámolni, hányszor voltam, de a legmegrázóbb és legmegmaradandóbb élménye volt, amikor egy elhunyt elefántot láttunk. És oda mentünk mi is a kocsival, hogy közelebbről megnézhessük, és közben észleltük, és én is észleltem a szemem sarkából, hogy a távolból vág át a szavannán egy magányos elefánt, de csak amikor egész közelért, akkor esett le a tantusz, hogy ez az elefánt, ez jött elbúcsúzni a halott társától. És ez egy hím elefánt volt, és odaért, és ott voltunk mi is, átvágott előttünk a kocsi előtt, és a kocsiban mindenki néma csöndben figyelte, oda ment a társához, egyik lábáról a másikra állt, a füleit legyezte, tülkölt, majd az ormányával megérintette a halott társát, és utána néhány másodperc múlva elindult, és szép komótosan elballagott. Hát szem nem maradt száraz a kocsiban.
Elképesztő, elképesztő.
félszavakból, tudtuk, egyszerűen tudtuk, hogy itt a búcsú játszódott le, hogy itt a gyásznak a fájdalmát mi is éreztük, és bennem ilyenkor merül föl mindig az, hogy lehet, hogy nagy dolog valakinek lelőni egy elefántot, de tudja vajon, hogy milyen fájdalmat okoz ezzel a többieknek?
Ja, Istenem, hát ne is hozd ezt szóba, de egyébként ugye a szavaidból kitűnik, hát nem csak az, ahogy az állatokról beszélsz, meg ahogy az emberekről beszélsz, hogy ezek úgynevezett ilyen etikus szafárik, nem? Tehát, hogy már nem az van, mint régen, hogy megjön a fehér ember, kihasznál mindent, és mindent megvesz, és mindent elszed, hanem a helyiekkel együttműködve, tehát ez egy ilyen win-win szituáció mindenkinek.
Igen, mi mindenképp ezt csináljuk, de sajnos látjuk a rossz példát magunk körül, hogy vannak a interneten, a Facebookon, ezer helyen könnyen elérhető, agyba főbe reklámozott ilyen szafari társaságok, amelyek hát nem nagyon fizetik meg. Mondhatni, egyáltalán nem fizetik meg a szafari sofőrjeiket, hanem azt mondják neki, hogy a borra való az a tied. Na most hát a borra való olyan, mint a kutya vacsorája, vagy nincs.
Hát igen.
És ezért ezek a szafari sofőrök sokszor letérnek az útról. Sokszor bevállalnak olyan dolgokat is, amivel megzavarják az állatot. És nálunk ez szigorúan tilos. Mi freelancerekkel, tehát magánzó helyi szervezőkkel dolgozunk, ami azt jelenti, hogy mi megfizetjük őket. Mi nagyon is megbecsüljük őket. Mi csak a helyieknek fizetünk, nem fizetünk nemzetközi cégeknek. A helyiekkel dolgozunk, és ezáltal támogatjuk őket abban, hogy ne ott hagyják a szakmát, és menjenek esetleg vadorzónak, vagy taxisofőrnek, hanem a tudásukat kamatoztassák, és segítsék az, hogy tényleg megtaláljuk a vadonban a nagymacskákat, mert ehhez viszont az ő hatalmas nagy tapasztalatuk kell. És ezáltal munkát adunk a helyieknek. És én aztán különösképpen vigyázok arra, hogy nem zavarhatjuk az állatokat. Például a leopárdok. A leopárd ugye mindig fölviszi az ételét a fára. Ha megzavarják ilyenkor, akkor inkább ott hagyja a zsákmányát, és elmegy, de nem eszi meg. Tehát nagyon különösen vigyázni kell arra, hogyha kocsival meg is közelítjük, akkor nem lehet hangoskodni. Ne jöjjön sok kocsi, kapcsolják le a rádiót, nem lehet túl közel menni. És én ezt nagyon szigorúan betartatom, mert mi itt látogatók vagyunk, és nem az állatokat akarjuk zavarni, hanem természetes élőhelyükön megnézni őket.
Nagyon-nagyon szépen hangzik. Mesélj akkor pár szót még Zanzibárról is, kérlek. Ugye oda megérkeztek, ez egy ilyen fantasztikus sziget. Vannak ilyen kalóztörténetek róla, meg azt hiszem, hogy a fűszerei nagyon híres.
Jaj, Zanzibár, hát ez tényleg egy fantasztikus hely, és a szafari után, mintha egy teljesen más világba csöppennénk, hirtelen egy óriási váltás történik. Zanzibár szerintem mindenkinek látnia kell, és mi csak külön Zanzibár programot nem szervezünk, mert annyian szerveznek, hogy Dunát lehet vele rekeszteni, vagy nem is tudom, Indiai óceán, de ezeken az utakon viszont programokat szervezünk a saját turistáinknak, és ugye ezt is a helyi szervező, aki egyébként tulajdonképpen a tanzán családom. Szóval, hogy a tanzán családom szervezi ezt az utat, és Zanzibáron is ugye nekik megvannak a helyi embereik. Ismerik a nyelvet, a szokásokat. Tehát egyszerűen ez egyféle biztonságot ad, hogy nem leszünk becsapva, nem lesz az az út, amit mi megrendelünk, rövidebb, vagy érdektelen, vagy elkapkodott, vagy lerobban a kocsi, vagy bármi. Úgyhogy nagyon klassz programot állítunk össze az zanzibári kintartózkodásra is. Akkor először Stone Town-ba szállunk meg, ami a fővárosnak a belvárosi része, vagy az öregváros, ami kővárosnak azért hívják, mert mészkövekből építették a házakat, és ezért lett a neve Stone Town, és ez egy labirintus. Velence, kutya füle hozzá. Én tényleg 6-7 éve állandóan ott vagyok, és még mindig vannak részei, ahol elbizonytalanodom, hogy merre kell menni. És itt kanyargunk ebbe a kicsi labirintus utcákba, megnézzük Stone Town, elmegyünk a rabszolgamúzeumba, ami bizony nagyon megrázó, megismerkedünk a rabszolgaság történetével, majd elmegyünk a piacra, hát ez meg egy hihetetlen színes szagos élmény, megkóstoljuk a trópusi gyümölcsöket, aztán lehet fűszereket is vásárolni, bizony a turisták nagyon sok fűszert visznek haza, elmegyünk Freddie Mercury házához a bátrabb csoportokkal.
Ja, tényleg, hát ő ott született.
Énekelni is szoktunk egy-egy Freddie Mercury slágert, ott született, ott van a háza, azt mindig meglátogatjuk. A következő nap meg elmegyünk egy szigetre, ahol a világ második legnagyobb, legöregebb óriásteknősei élnek, és ezeket lehet megnézni, megsimogatni, és utána pedig egy homokpadra megyünk. A homokpad ugye az nem egy állandó sziget, hanem az csak apálykor emelkedik a víz felszín fölé, és ott lehet fürödni, amíg a helyiek nekünk grillen elkészítik a tenger gyümölcsei ételt, hatalmas nagy trópusi gyümölcs tállal, és mikor kijövünk a vízből, leszáradunk, akkor jól belakmározunk ott a szigeten, és akkor már el is kezd emelkedni a víz, hogy általában már mikor a csónakba szállunk vissza, már a lábainkat nyaldossa az Indiai Óceán, úgyhogy ez is egy fantasztikus program. Megyünk snorkelezni, azaz pipával búvárkodni, a korallzátony élővilágát nézzük meg, óriási tengeri csillagokat látunk, meglátogatunk egy sziklára épült éttermet is, és van egy olyan programunk, ahol egy fűszerfalmat is megnézünk, elmegyünk, és itt végigvezetnek minket, és ki kell találni, hogy milyen növény a fahéjfa, hogy néz ki az a növény, amin a bors terem, vagy a szegfűszeg. Ezt nagyon szokták élvezni a turisták. Ott lehet egyből mindenféle különleges fűszereket is venni. Nekem volt egy pici vanília farmom Afrikába, úgyhogy a vaníliának a szüretelés utáni utókezelését azt én szoktam csinálni, általában zöld vaníliát veszek, és azt már én magam hozom a végső állapotba, és szoktam itthon a kollégáimnak karácsonykor osztogatni. Úgyhogy ez is nagyon izgalmas program, és a legvégén elmegyünk az északi részére a szigetnek, ahol egy párnapos láblógatás van, hogy végre egy kicsit kipihenjük az út fáradalmait. Ekkor még egy program bekukucskál, vadon élő delfinekkel megyünk úszni, és Bill Gates szigetét is meglátogatjuk. Bill Gates szigete mellett minden áldott nap megjelennek a vad delfinek. A delfinek egy különleges módon ragaszkodnak, etológus is hogy volt már velünk az utunkon, tőle hallottam az emberekhez, és úgy tűnik, mintha kergetőznénk, de valójában, ha a delfinek ezt utálnák, akkor nem jönnének ide, de minden nap megjelennek, és minden nap benne vannak ebbe a játékba, hogy úsznak a turisták utánuk, beugorva a vízbe. Én néha hallom is, ahogy beszélnek alattunk, és mindig gondolom, hogy biztos azt mondják, hogy úsz már lassabban, nézd, ezt a szerencsétlen nem bír minket utolérni. Aztán hirtelen fordulnak, és úsznak az ellenkező irányba, mindenki veszi arra az irányt, úgyhogy ez is egy óriási program. Csónakból is fantasztikus, mert látni a kiugró delfineket, anyát és a gyermekét egymás mellett, de ha ki bemer ugrani közéjük, és mer velük úszni, annak akár olyan élményben is lehet része, hogy az egyik turistán mesélte, hogy úgy úszott el mellette egy delfin, hogy hozzáért, elúszott mellette és a derekánál hozzáért. És persze biztos már sokan voltak medencébe delfinekkel, de az, hogy ezek vadon élő delfinek, hogy a nyílt Indiai Óceánba úszon az ember együtt velük, az is egy fantasztikus élmény.
Hú, hát elképesztően hangzik. Közben itt elrepült az időnk, de Ildikó, akkor kérlek szépen mondd el, hogy akinek felkeltettük az érdeklődését, az hogy tud veled kapcsolatba lépni, mit kell tennie?
A szerelmem Tanzánia Facebook oldal az, ahol megosztok rendszeresen posztokat, amikor kint vagyunk, akkor naponta az élményeinkről, amikor itthon vagyok, akkor az emlékeket rendszeresen osztom meg, és ha utakat hirdetünk, ahogy most már a 2026-os nyári útjainkat meghirdettük, ott lehet elolvasni a programot, az árat megnézni, ott lehet jelentkezni, és azt kell mondjam, hogy ez egy olyan különleges lehetőség, hogy egy szakértő biológus pluszban egy Tanzánia szakértő is most már kíséri az utasokat az egész út során, ami egyfajta biztonságot ad, pluszban garanciát arra, hogy tudást és értékeket. Minden utasommal jó a kapcsolatom, a csoportjaim megtartják egymással a kapcsolatot, vannak, akik közösen utaznak újabb és újabb helyekre, de egyben mindegyik egyetért, hogy visszavágyik Afrikába.
Hát, ennél szebb végszó nem kell, én nagyon szépen köszönöm, hogy elmondtad ezeket. Szikos Ildikó volt a vendégem, Tanzániáról beszélgettünk, és akit érdekel ez a dolog, mármint, hogy fölkeresse a nyáron Tanzániát, az keresse fel a Facebook oldalt, a Szerelmem Tanzánia Facebook oldalt, és ott minden információt megkaphat. Ildikó, köszönöm szépen még egyszer, szervusz!
Én köszönöm, viszont hallásra!